Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek új adása, Horváth Bencével és Ottannával. Hello, Bence!
Szia, Anna!
A mai adás Szabó Magdáról fog szólni, amire nagyon régóta készülünk már, és nagyon vártuk, mert hogy így vagy úgy, de fontos talán mindannyiunknak, és valószínűleg a hallgatók nagy részének is. Ki lesz a mai vendégünk, Bence?
Onnan indítanék, hogy már elég régóta kitaláltuk, hogy legyen egy epizód, szóval mind a kettőnk számára fontos szerző Szabó Magda, és hogy bőven lehetett volna találni klasszikus irodalomkutató szerzőket, vagy kutatókat, nyilván nagyon jó vendégek lettek volna mindannyian. Ajánlok is most egy könyvet gyorsan, mert nemrég volt a születésének a 100. évfordulója, és akkor több konferencia is volt, és ezek meg is jelentek szöveges formátumban. És nekem is csak maszkjaim voltak című tanulmánykötet került az én kezembe Múrzsa Tímea és Pap Ágnes Klára kezéből, és ez egy szuper izgalmas könyv egyébként Szabó Magdának az életéről, előképeiről, a hatástörténetéről, de arra gondoltuk, hogy egy olyan költőt, írót hívnánk meg, akiről tudjuk, hogy számára is nagyon fontos Szabó Magda, és az ő pályafutásának alakulásában is fontos szerepet töltött be.
Szabó T. Anna ma a vendégünk, őt köszöntjük itt a stúdióban. Szia Anna, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok, szervusztok.
Van egy, szóval onnan szeretném indítani, hogy Szabó Magda megkerülhetetlen szinte, és hogy mennyi életszakaszban, meg életkorban lehet hozzá kapcsolódni. Én, amikor fiatal felnőtt voltam, vagy gimnazista, akkor ismerkedtem meg vele. Egy kicsit azt is gondoltam, hogy ő csak ezt tudja, ezt nagyon idézőjelben szeretném, hogyha tenném, vagy tennénk. Viszont most, hogy lett egy kisfiam, már neki is tudom a gyerekverseit olvasni, és hát szerencsére felnőttként is elővettem az ő könyvét, mert hogy nagyon nem lányregényekről van itt szó. Szóval elkísér minket, neked is nagyon fontos alakot Szabó Magda, és arra szeretnék rákérdezni, mert hogy te is írsz lírát és prózát is, és hogy Szabó Magdánál is mind a kettő jelen van, és amikor ő elindult a pályán, akkor verses kötetei jelentek meg, és ennek talán akkor lett vége, amikor megkapta a Baumgartner díjat, amit még aznap vissza is vontak tőle, és utána 8-9 évig nem is alkotott, hanem tanított. Viszont amikor ő visszatért, akkor már prózát írt, és csak erre lennék kíváncsi, hogy szerinted ott mi történhetett, vagy mit tudsz, hogy mi történhetett abban a 9 év hallgatásban, és mi ez a nagy váltás, hogy a versből a próza felé indult el?
Először az első kérdésedre válaszolnék, hogy hogyan kapcsolódunk életkoronként Szabó Magdához. Nekem is hasonló a tapasztalatom, mint neked. Tehát én gyerekkoromban nem ismertem az ő verseit sem, Bárány Boldizsár sem, gyermekkönyveit sem. Kolozsváron nőttem fel, valamiért az ő könyvei nem jutottak el, hát nagyon nehéz volt magyar könyvet szerezni, Nemes Nagy Ágnesnek sem ismertem ezért a gyerekverseit. De a gyermekeim azok nagyon sokat hallgatták, tehát hangjátékban hallgatták, sőt a nagyobbik fiam az Abigért is végighallgatta egészen kicsi gyerekkorában. Emlékszem, hogy beteg volt, és egy egész napot hallgattuk az Abigért. A másik fiamnak én olvastam fel az Abigért, tehát már a gyerekeimen keresztül is kapcsolódtam, holott az Abigért sem egy lányregény, hanem ez ugyanúgy olvasható felnőtteknek is. Amit mondták utána, hogy úgy gondoltam, hogy ő olyan. Én gondolkoztam, amikor elindultam otthonról, hogy mit vegyek fel, mert általában vannak ilyen segítő tárgyaim, amik velem jönnek. A Szabó Magdánál ez különösen érdekes, mert én őt a varázslónak tartom szándékosan, nem a boszorkány szót használom, mert az nagyon pejoratív. De varázslónak vagy mágusnak tartom, egy nagyon nagy ereje van, és az erőszót szeretném itt hangsúlyozni. És éppen ezért, ahogy így nézegettem a tárgyaimat, egy meteorit nyakláncot vettem le a polcról, itt van az ujjaim közt most is. Szabó Magda szerintem olyan, mint egy meteorit. Ha ránézel, akkor olyan, mint egy barokk gyöngy, egy ékszer, egy szép tárgy, egy érdekes jelenség, de hogyha belegondolsz, ha igazán megnézed, akkor ez az űri erő van benne, ez a rettenetes robbanás, ami az ő műveit létrehozza, az indulat, a feszítettség, és valami nagyon messziről jövő szenvedély, valami tektonikus dolog van mögötte. Minden művében ez benne van. És éppen ezért, amit mondasz, hogy életkoronként újra kell olvasni, ez nagyon igaz. Én is gimnázium, illetve inkább egyetemen első éves koromban ismerkedtem meg a verseivel. Én a versekkel kezdtem Szabó Magdát, ami nagyon szerencsés dolog, mert onnan, most már rátérek akkor a második kérdésedre, tulajdonképpen az, hogy ő onnan indult, az nagyon fontos, és hogy nem lett volna olyan közismert, hogyha csak a verseknél marad, és nem azért, mert nem írt jó verseket, nagyon jó verseket írt, de a verseinek az indulata evidensebb. Tehát, hogyha az ember elkezdi olvasni Szabó Magdát, akkor például az a szó, hogy sikolj, sikoltani. Rettenetesen sokszor előfordul. Tehát valami harag, ami mint a kuktából a gőz kisüvít. És ez nem egy női sikolj. Nagyon furcsa, hogy ez a szó ugye a nőkhöz kapcsolódik. Sőt, ha visszamegyünk, és ez csak most jutott eszembe, a nőknek egy másfajta szenvedélyhez is kapcsolódik ez, hiszen az ő korában, gyerekkorában, illetve kamaszkorában az Erdős Renének a Nagy Sikoly orgazmust parafrazeáló címe, könyve volt nagyon fontos, azt dugdosták a mamák a lányuk elől, tehát, hogy valami, amit visszafojtottak, amiről nem volt ildomos beszélni, a Szabó Magdában megjelenik, és a verseiben sokkal erősebben. Most, ahogy kicsit újraolvastam ezeket, egyrészt rájöttem, hogy hiába olvastam, nem ismerem eléggé. Nem tudom fejből például, tehát ideje megtanulnom néhány szabomot a verset fejből, mert például Nemes Nagy Ágnest nagyon erősen megtanultam fejből, de Nemes Nagy még egy fokkal visszafolytja. Tehát ő jobban kódolja ezt az indulatot. Tehát Nemes Nagy szerintem életében le nem írta ezt, hogy sikolj. Tehát, hogy egyszerűen fogja vissza magát. Én őket, kettejüket együtt tekintem egyébként. Nagyon fontos, erről még gondolom, hogy beszélünk egy kicsit. Ők az én irodalmi, mondjuk nagyanyáim. Ahogy Kafka Margit a déd nagyanya, ő a nagyanya, és nagyon hasonlítanak is az én anyai nagyanyámhoz. De egy picit akkor erről beszélünk még, hogy mi történt tulajdonképpen, hogy a prózában ő jobban át tudta tenni, jobban több ideje volt az indulatainak a visszafogására. Ő sokat ír arról egyébként, például, hogy a Biedermeier az egy milyen gyilkos korszak volt, amikor mosolyogni kellett, de közben vicsorogni volt kedve az embernek, főleg a nőknek egyébként, de a férfiaknak is. De ugye ő is egy olyan korban élt, amikor a hazugság dominált. Tehát amikor ő prózát kezdett írni, akkor Ő belefutott abba, hogy ő egy nem kívánatos író, mint polgári író, tanárként dolgozott, ami hihetetlen fontos része egyébként az ő személyiségének, a pedagógiai, a furor pedagógikus, tehát a pedagógiai szenvedély ugyanolyan fontos, csak ő is egy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani ember, bolondult meg ettől, hogy neki csak tanítani lehetett. Van is egy csodálatos verse, az a cím, hogy Tanár, és a holtfáradt, nem tudok írni állapotáról beszél, és ez is a visszafojtott haragból kezdődhetett egyébként, hogy ő prózát írt. Azon kívül egy prózaíróval élt együtt, és rettenetes erős volt benne egyrészt a mesélési kedv, másrészt az indulat, harmadrészt pedig a versenyzési kedv, és ezt nem lehet ettől eltekinteni. Amikor jöttem és olvastam a verseit, a villamoson olvastam, egyébként nagyszerűen rajta vannak az interneten a versei, tehát annyira jó, hogy bárhol el lehet érni. Rejgő Juditnak a Dominancia Központ című képe jutott eszembe, főleg a címe, de maga ez a meteoritszerű robbanása is a képnek, hogy nagyon fontos volt neki a dominancia, illetve a helyfoglalás igénye. És az jutott eszembe, hogy van neki ez a sora, hogy ó, öreganyám, nagyvilág, jól megjegyezd a nevemet. Ezt Európának mondja, miután végre tudott utazni, hosszú ideig nem utazhatott, és akkor utazott, és ezt mondta. De honnan jön ez? Vörösmartiból. A népek hazája, nagyvilág. És akkor ő ezt mondja, hogy ő öreganyám, nagyvilág, jól megjegyezze a nevemet. Mi a neve? Szabó. Nekem nagyon fontos az, hogy Szabó. Tehát, hogy egy ilyen ember, hát ugye van Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, tehát a magyar irodalomban azért ezek a nagyon gyakori nevek előfordulnak, de ő ezt latinizálja, Szabóász, tehát, hogy próbálja megemelni, próbál belőle valami nagyon fontos dolgot létrehozni, és nekem ez nagyon érdekes volt most, hogy ő is az öreganyám szót használja, amikor én irodalmi öreganyámnak mondanám őt, és nem tudom, hogy megharagudna-e, most már nem. Életében megharagudott volna, most már nem haragszik szerintem ezért.
Visszakanyarodnék még kicsit az indulatra, amit említettél. Mit táplálta az ő életében ezt az indulatot? Ami, és ha jól értem, akkor ez végül is az egész pályafutása során végig kísérte? Tehát amikor már jóval sikeresebb, jóval elismertebb szerzőként, tényleg az irodalomnak az egyik nagy alakja volt, legalábbis a rendszerváltás előtt mindenképpen, még akkor is működött ez az indulat a szövegeiben?
Magában is működött. Ő egyrészt ezt örökölte. Tehát az ideg sejtjeiben, ő erről sokat is írt, hogy a debrecenieknek ez a konok nagyon sok generáción át keserűséget őrző természete. Egyébként az én családom is onnan származik, arról a vidékről, déd nagyanyai ágon. Tehát azt hiszem, bennem is van egy adag ilyen indulat, meg hát valamiképpen a visszafojtottságnak a haragja. De másrészt a szabadság igény, amiben állandóan csalódnia kellett, tehát az ő szabadság foka soha nem az volt, amit ő igényelt volna magának. Azt nem tudom, hogy mekkora volt az ő igénye, de azt, hogy neki ez a... Hiába mondják, hogy ő beilleszkedett azért. Tehát én láttam, hogy elment konferenciákra, ő képviselte Magyarországot. Én nem mondanám egy szóval sem, hogy megalkudott volna, mert nem olyat, soha nem mondott olyat, amit nem mondott volna magától. Tehát nem hazudott. Ő magát adta, ha őt elfogadták olyannak, akkor ment, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a másik oka az indulatának az az édesanyja sorsa volt. Az édesanyja, akiről sokat írt, az én legkedvesebb könyvem talán tőle a versei mellett az Ókút, ahol a családja történetét és főleg az ő saját gyerekkorát elemzi, és az édesanyja egy művészember volt, az édesapja is, akiért rajongott, de az édesanyjának olyan nehéz sors jutott abban, hogy neki kellett a családot összetartania, és ő nem tudta kifutni magát igazából művészként. Nemes Nagy Ágnesnek is ugyanaz az indulat csomagja jutott. Az Nemes Nagynak az édesanyja bele is őrült ebbe a feszültségbe. Nem tudom, hogy ez mennyiben az idegzet és mennyiben a női sors, de azt gondolom, hogy elválaszthatatlan. És az nagyon fontos, hogy ők meghozták azt az áldozatot, ami szerintem rettenetes és véráldozatnak mondanám, hogy egyikőjüknek sem volt gyereke, sem Szabó Magdának, sem Nemes Nagy Ágnesnek, és nem magától nem volt, hanem elhatározás volt, hogy nem volt. Ők politikai okból mondták, de én szerintem személyes oka is volt ennek, hogy nem lett gyerekük. Tehát őnekik még áldozatot kellett hozni azért, hogy őket elfogadják. És az indulat kitartó jelenléte ennek is kismértékben, de ennek is betudható. És tényleg az idegzete. Tehát látszólag ő egy rendkívül bájos jelenség volt személyesen is, de emlékszem, van egy beszélgetése Friderikusszal, amikor azt mondja, hogy de hát ő egy macska, mondta ő magáról, és kacérkodott, és játszott, tehát nagyon idős volt már, és mégis eljátszotta a bájt. Holott, hát a macskának foga van, karma, a macska az egy ragadozó. Ez a kettőssége, ami nem hazugság egyébként, szerintem megfontolt szerepjáték, de én nem tartanám hazugságnak, mert ez a finomság ugyanúgy része volt az ő természetének, mint a vadság. A rokokó ékszer ugyanúgy része volt a természetének, mint ez a macska köröm, vagy karom.
Nagyon jó, hogy behoztad, mert a női sorsot nem is lehet nem behozni, és hogy a gyermektelenséget is, és Nemes Nagy Ágnes példáját is ide vetted. Engem nagyon érdekel az, a Bence most rákérdezett az indulat alapjára, én meg az indulat visszafojtására szeretnék rákérdezni, és arra, hogy ez most a női sorsból érkezik, ez a, hogy vissza kell folytani, vagy a politikai helyzetből, a korból érkezik, hogy le kell, hogy a kukta tetejét rá kell rakni arra a fed, vagy arra az edényre, és hogy egyáltalán milyen volt nőként ezekben az években alkotni, ez engem nagyon-nagyon érdekelne, és nagyon szeretném, hogy egy kicsit rátérnénk rád is, hogy most ezzel szemben, remélem, hogy azt lehet mondani, hogy ezzel szemben milyen 2020-as években nőként egyáltalán kell-e erről beszélni még, hogy te nő vagy, és alkotó ember vagy.
Most olvastam újra, amit már életemben jó néhányszor megtettem, Szabó Magdának van egy csodálatos tanulmánya, illetve tanulmány sorozata Vörösmarty Mihálynak a Merengőhöz című verséről. És ma reggel azon gondolkoztam, hogy voltak éppen ők, az ő generációjuk volt a második olyan női generáció, harmadik, de igazából a második, akik nagyon jó oktatást kaptak. Rendkívül keményen nevelték őket, ugye a Leány gimnáziumban is, Nemes nagy is, az én nagymamáim generációja nagyon jó oktatást kapott. A dédnagymamámék ugyanezt nagyon megjárták ezzel. Az én dédnagymamám például tanítónő volt, és öt gyereket nevelt fel özvegyen egyedül, megkeseredve, tehát ő jól is járt az oktatással, hiszen el tudta tartani a családot, de nagyon nehéz sorsa volt. Ők már tudták ezt használni, ezt a kardot, amit a kezükbe adtak, ezt a hatalmas tudást, amit kaptak, ők már ezt tudták használni. És ebben a Merengőhöz versnek a leírásában jöttem rá, hogy azért nem véletlenül ijedtek meg tőle is, tőle talán a mosolya miatt kevésbé, és Nemes nagytól is, hiszen ők forgatták ezt a kardot ebben a verselemzésben, ami számomra rendkívül izgalmas, és erről a női sorsról szól. Arról beszél, hogy a Merengőhöz című vers, ugye hatalmas korkülönbség volt a feleségének, vagy a feleség jelöltjének, menyasszonyának, Laurának, Csajági Laurának írta, mint mindenki tudja, de hogy egy 16 éves lány és egy 40 éves férfiről beszélünk, és ezt az irodalomtörténet felcicomázta, mint egy gyönyörű szép ajándékot. És Szabó Magda volt az első, aki a filológiai tudása birtokában bátran megmerte nézni, hogy tulajdonképpen mi ez a vers, és hogy Vörösmarty ezt magának is írta, de hogy egy női szempontot behozott itt, hogy mit érzett ez a nő, aki 16 évesen arra kényszerült, családi okokból is rákényszerítették, karrierokokból is rákényszerítették, hogy férjhez menjen a nemzetköltőjéhez, akit testelelke nem kívánt. És ez gyönyörűen bebizonyítja, elegánsan, szellemesen bebizonyítja. Emlékszem, amikor ez a tanulmány megjelent, Lengyel Balázs, Domokos Mátyás, mindenki el volt hűlve és el volt ragadtatva ettől. És itt hívnám fel a figyelmet, ugye Nemes nagy eszéjén nőttem fel, fiatal egyetemistaként, ötvös kollégistaként, nekem is ilyen szempontból hasonló a sorsom, hogy bekerültem egy olyan intézménybe, ami korábban férfi intézmény volt, és rendkívül szigorú, hogy mondjam, etikai kódja volt. A tanulás nagyon-nagyon fontos volt, tehát én nekem is kardot adtak a kezembe, és most forgatom. Hát így jártak, de azt gondolom, hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy az erős férfi nem fél az erős nőtől, tehát, hogy mi vagyunk az a generáció, akik már együtt tudunk küzdeni, és meg tudunk egymással úgy mérkőzni, hogy a feltételek tisztességesek. Hogy beszélhetünk, elmondhatjuk, és a másik is elmondhatja a fájdalmát. Tehát megpróbáljuk, újra meg újra a magyar irodalommal megpróbálták ezt az egyenlőség játszmát. Nyilván nekem nagyon fontos azért is Szabó Magda, meg Nemes Nagy Ágnes is, mert ezek irodalmi házasságok voltak. Tehát szakmailag két ember egymás mellett küzdött és mérkőzött, és ez nagyon fontos. Hát, hogy itt ki a domináns ebben a kapcsolatban, ez evidensen Szabó Magda volt. Tehát egészen félelmetesen az volt, de ugyanakkor megtette a gesztust, és megtette az emberi szeretet legszebb gesztusát az búcsúzó könyvével, a Megmaradt Szobotkának című visszaemlékezésével.
Hát meg a levelezésekből, meg a fennmaradt iratokból elképesztő látni azt a munkát, amit ő abba tett, hogy a férjének nagyobb hírnevet szerezzen, külföldön is, meg itthon is, és hány emberhez fordult, és mindent próbált megmozgatni, hogy kiadassák más nyelveken. Ez egész elképtelen, hogy ez egy nagyon-nagyon erős élmény ezt olvasni.
És a Liber Mortis, amit végig se bírtam olvasni, egyrészt rettenetes nagy, másrészt annyira fájdalmas. Tehát tényleg nagyon szerették egymást, kölcsönösen szerették, és ez hatalmas dolog, hogy őt támogatta valaki. És ezért ő nem tudott elég hálás lenni. A szüleinek a házassága nagyon sok elfolytással járt, akár testi téren, akár lelki téren, és ő neki nagyon nehéz volt az édesapjának, a csodálatos édesapja volt, de ő mégiscsak megérezte benne a törékenységet, a gyengeséget, mindig az erős nőket látta az életében, megpróbált ő is és a férje is egy egyenlő viszonyt kialakítani. A férjének sokkal nehezebb sorsa volt, mint neki, tehát egy tragikus emberi sors, úgyhogy nagyon izgalmas ezt látni, és igazából illetéktelenek vagyunk ebben. A Nyusziék című könyv például egészen megrendítő közelségbe hozza a testiséget. Nem is tudom, hogy akarta ő ezt kiadásra szállni abban az időben, tehát nagyon jól tudta, hogy ezt egyszer kiadják, abban az időben ez lehetetlen volt. Csodálatos könyv egyébként, de az ember állandóan azt érzi, hogy kukkol. A Liber Mortisban is, meg ebben is, a levelekben is.
Nemes Nagy Lengyel Balázs házasságról azért Polcelen és Mészöly Miklós kötetéből is nagyon-nagyon sok mindent lehet tudni. Azért egy... Hát egy boldogtalan házasságnak gondolom én, mint olvasó, és egy nagyon egészen különleges kapcsolattá alakul, miután már elválnak. Szóval ezért elszakadni nem tudnak egymástól ők sem, és itt van Szabó Magda és Szobotka Tibor, és itt vagy te is, Dragomán György, és muszáj erre rákérdezni, mert te is felhoztad most, hogy ezért is fontos csak ők neked, mert látod ezt az alkotó házas párokat magad előtt, és te is egy ilyen házasságban és szerelemben élsz, és azért a versengés, a dominancia felmerült már Szabó Magdával kapcsolatban most, ahogy beszéltél, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hát, hogy amikor te ezeket nézted, olvastad és tanulmányoztad, vagy közel kerültél ehhez a két házaspárhoz, akkor mi az, amit te, most nem a magánéletedre vagyok kíváncsi, hanem szakmaiságban magaddal tudtál vinni, vagy azt tudtad mondani, hogy ez ezért és ezért fontos nekem, vagy tök jó, hogy felhívtak valamire figyelmemet, amire én nem gondoltam volna, és azért meghallottam azt is, hogy azt mondod, hogy talán azért is, vagy van köze ahhoz, hogy a prózára váltott, mert egy prózaíróval élt együtt Szabó Magda, hogy ez a te életedben hogyan van jelen? Te is egy prózaíróval élsz együtt.
Igen, azért a Szabó Magda esetében, amit nem mondtam, de ugye a szülei is írók voltak a maguk módján, különösen az édesanyja, tehát ő beteljesítette egy olyan sorsot, amit a szülei nem tudtak, egy olyan pályát, amit nem tudtak kifutni, nem tudtak megfutni. Ő használja ezt mindig biblikus értelemben, hogy megfutottam útjaimat. Ő megfutotta az útját, az ő kijelölt útját, elszámolt a talentommal, stb. Említetted Polc Alent, és számomra nagyon fontos az a kötet cím, hogy egész lényeddel. Ugye Mészöly Miklósról írja az ő házasságukról, vagy szerelmükről. Ez az egész lényeddel, tehát az odafordulás, a türelem mind a két részről, a szerelem, de a bajtársiasság, ami ezek között az emberek közt volt, igazából ide vehetjük akár a vörös házaspárt is, ami sokkal titokzatosabb, mert ugye róluk nincsenek ezek az információk, vagy nem köztudottak. Bizonyos szempontból Hajnal Annát is, bár az ő házassága, ugye őt nagyon szerették, de Kessy Imrét nem szerették nyilvánvaló okokból, de hogy ott egy generáció, egy értelmiségi generáció megpróbált bajtársi módon viselkedni egymással legalábbis, még akkor is, hogyha természetesen sok fájdalom volt mögötte. Tehát a Nemes Nagy házasságban például ez a bajtársiasság, ez az összetartás, ez mindig megmaradt akkor is, amikor már nem éltek együtt. Szabó Magda mindig arról beszél, hogy neki megadatott a nagy mitológikus szerelem. Egyébként Nemes Nagy is azt mondja, hogy neki olyan szerelem adatott, ami a legtöbb embernek nem adatik meg. Tehát tudatában voltak annak, hogy ez nem csak egy gazdasági közösség, vagy bajtársiasság, hanem valami nagyon szép lelki közösség is. az én életemben ez az egész lényeddel, ez a szókapcsolat nagyon fontos, és ami persze nálunk más, hogy a gyerekeket nevelni, és ezt a kettes közösséget megosztani másokkal, és tehetséges embereket nevelni, ez azért bonyolítja egy kicsit ezt a képletet, és azt nem tudom, hogy nehezíti-e vagy könnyíti, de mindenképpen ez egy másik műfaj, de abban a korban azért van, aki ezt is művelte, például mondjuk Varga Katalin írói pályája és gyermekírói pályája mellett ő gyereket nevelt, tehát vannak, vagy négyet, most így hirtelen, de azért vannak izgalmas sorsok, és nekem nagyon fontos az, hogy olvassuk egymás műveit, nem szoktam ezt a szót használni, soha csak így ránéztem, itt előttem vannak, és Szabó Magdára, mert azt mondom, hogy művei, de munkái, na, legyünk azért pontosak. Egy író azt mondja, hogy dolgozom, nem azt, hogy műveket alkotok, hanem dolgozom, látom itt a munkáit, olvassuk egymást, és legyünk egymással nem kegyetlenek, de annyira kíméletlenek, mint ahogy magunkkal tesszük, tartsunk össze, mert nem számíthatunk másra. Ámbátor, ugye Szabó Lőrinc azt mondta, hogy a kortársainkkal sokkal több minden köt össze, tehát még az ellenségeinkkel is, ha kortársaink, sokkal több minden köt össze. Utólag ez már ugye egy nemzedék, egy generáció, de ha közelebbről megnézzük, akkor ez egy olyan kapcsolat, ahol dolgozik két ember egymás mellett, és vadul dolgozik, és időnként találkoznak, és elolvassák egymásnak a műveiket, munkáikat.
Én még az alkotáshoz visszatérve, munkákhoz visszatérve, hogy a Szabó Magda esetében számomra rendkívül izgalmas, hogy ő egy nagyon nyilvános értelmiségi életet élt, rengeteg szerepléssel, rengeteg interjúval, folyamatosan a megjelent műveit is aztán kommentálta, meg tovább gondolta. És amennyire ezt így rekonstruálni tudtam ilyen tudományos munkák alapján, ő azért eléggé tudatosan játszott azzal, hogy elmosta a fiktív és a valóságos közötti határt, és hogy egy volt egy ilyen, mintha az egész írói személyisége is az egyfajta ilyen írói munka eredménye lett volna, hogy ezt jól értem-e, hogy neki igazából, amit ő magáról mondott, azt... Ez egy kicsit belemonyolódok, de hogy arra gondolok, hogy ha jól tudom, neki voltak konkrétan ebből úgymond kisebb botrányai is, hogy mondjuk valakiről azt mondta, hogy ez egy létező személy, és aztán kiderült, hogy valójában nem létezett, hanem csak egy ilyen, hogy nagyon elmosta ezt a határt a fikció és valóság között, erre akarok rákérdezni.
Hát nem ő kezdte ezt a magámitizálást, tehát hogy ha belegondolunk, ezt igazából Jókai kezdték a sajtó megjelenésével. Petőfi és Jókai már 20 évesen, fiatal 20 évesként nagyszerűen használták ezt a dolgot, tekintve, hogy Szendre Júlia naplóját átírták és közölték, tehát már a magánéletet bevonjuk a közéletbe, mindenki nagy izgatottan követi az eseményeket. A magánmitológia, egyébként ez összefügg az írói függetlenséggel, tehát hogy egyszerűen szükségük volt, úgy, ahogy nekünk is ma szükségünk van mondjuk az internet nyilvánosságára, tekintve, hogy másképp működnek a dolgok most, ahogy eddig. Nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ember szabad úszóként meg tudja teremteni az életét. Másrészt pedig nyilván az irodalomtörténetbe beírni magát. Hadd foglalkozzanak vele, hadd dolgozzák meg a munkáit. Ő is megtette ezt másokkal egyébként. Tehát ez, amit mondtam, a merengőhöz elemzése, tulajdonképpen Gyulai Pál revíziója. Tehát az egész irodalomtörténetet újra értelmezi egy másik nézőpontból. Hadd tegyék meg ezt vele is. A fikció és a valóságnak az elmosódása, ez engem is nagyon meglepett, mikor ez elkezdődött, mert ő mondott egyet, és írt mást, ugye a testvérének a kérdése, hogy most volt-e fogadott testvére, nem volt fogadott testvére. Emlékszem, hogy írtam egy Szabó Magdának egy levelet, néhány levelet írtam neki, és ő nagyon szép levelekkel válaszolt, találkoztunk is néhányszor, de soha nem beszélgettünk igazán, tehát nyilvános eseményeken odamentem, egyszer Hollandiában figyeltem, hogy működik, felléptünk együtt, nagyon szép volt, de nem kerültünk leveleken kívül olyan közel egymáshoz, de írtam egy levelet, hogy, és azt írtam benne, emlékszem, nagyon naív voltam még ezzel, hogy a magánmitizálás meg a fikció becsúszása a valóságba, és mondtam, hogy egy írónak nem egy élete van, hanem sok. Ezt írtam neki, hogy akkor ezt így megértettem. Ez igaz is egy idő után egyébként, mert az írónak rendkívül unalmas élete van, hiába keressük a botrányokat, oké, hogy volt ez, meg az, meg amaz magánélet, nem nála, azt nem tudom, majd kiderül, vagy nem derül ki, közünk van hozzá, vagy nincs közünk hozzá, de az író élete a papír felett zajlik. Nagyon unalmas. Tényleg, filmeken szokták mutatni, hogy az író vadul veri írógépét, hát most már egy ilyen laptop, olyan nagyon csendes, még az se lehet, hogy összegyűrje a papírt és kidobja. Ez egy unalmas élet. Az, hogy a papíron mi zajlik, az viszont nagyon izgalmas. És az írónak szerintem ehhez joga van. Tehát ez persze, azt mondtam, hogy Szabó Magda nem hazudott. A kérdés akkor, hogy a fikció hazugság, soha nem állította egyébként, tehát a vége fele persze az elmosódás az másnak is betudható, de a papíron szerintem nem hazudott. A papíron írt, a papíron mesélt. A szüleiről is több változata van a történetnek, ugye ez egy csodálatos házasság, ez egy testileg hideg házasság, szóval azért ásott töményre, és ő is azt mondta, tehát hogy az édesanyja úgy halt meg, hogy annyi titkom maradt. És ő neki ez nagyon fontos mondat volt, hogy annyi titok, a titok, mint megmaradt, tehát hogy maradjon valami feltáratlan. És szerintem még így is maradt, hogy hadd beszélgessenek róla, gondolta ő, így is maradt utána a titok, amit soha nem fogunk megtudni.
Ugye máig szerintem talán a legtöbbet fordított magyar szerző Szabó Magda, hatalmas siker volt már akkor is nyugaton, itt 58 után gondolok, amikor prózát kezdett írni, és azt hiszem, hogy egy év alatt 4 könyvet is írt, amikor már lehetett neki, ugye itt a 9 év hallgatás után. Hogy szerinted mit tud az ő történetmesélése, ami nem csak itthon és minket nyűgöz le, hanem rengeteg nyelven megállja a helyét, és rengeteg kultúrában megtalálja a helyét.
Ezt gyakran kérdezik, mondjuk Gyuritól is, uh-huh. hogy mi a titok. Hát azt az író maga nem tudja. Én azt gondolom, hogy én miért olvasom, én ezt uh-huh. tudom, hogy én miért olvasom, és azt hiszem, hogy ez a vadság. Az ajtóban például ugye az is egy önéletrajzi történet, de hát ugye fikcionalizált önéletrajz, ez egyes elemei igazak, mások nem. Nemes Nagy Ágnesnél egy sokkal szelídebb változata a Bors néni egyébként ugyanennek, de hát az író abból él, és abból dolgozik, amit lát, tehát az elemeket beemeli. De hogy ebben a könyvben az író nem egy idealizált valaki, sőt, azt gondolom, hogy a szembenézés az, ami miatt nagyon fontos. A női sorsoknak a története is, a vadság, az indulat, a szenvedély és a szembenézés, ez a kettő az, amit őt nemzetközivé teszi, még akkor is, hogyha nagyon egyes elemeiben rendkívül röghöz kötött, illetve pont ez a szép benne, hogy mondjuk Magyarországhoz nagyon tapad, és ettől lesz nemzetközi érdekes módon.
Még visszatérnék kicsit az ő itthoni megítéléséhez, hogy és nyugodtan mondjátok, ha nem értetek egyet ezzel az ítélettel, de nekem kicsit úgy tűnik a Szabó Magda személye, hogy őt azért a legtöbb időszakban nagyon sokan olvasták, tehát az olvasók, ha nem is ugyanolyan mértékben, de azért alapvetően nagyon népszerű szerző. Még a rendszerváltás után is, a 2010-es években, amikor elindult az Európa újra összkiadás, akkor megint nagyon felfutott. De hogy közben meg, amennyire lehet látni, mintha az irodalomtudomány, vagy az ilyen kanonizáció, az így nem feltétlen követte volna ezt folyamatosan. Tehát az ő megítélése, hogy ott van-e a legnagyobb írók között, ez legalábbis, mintha ilyen ki nem mondottan vitatott lenne. Nem tudom, hogy ezzel egyetértesz-e.
Alig, ha nem igazad van. Ő ezzel saját életében is nagyon sokat kínlódott. Ha megnézzük a levelezését, akkor sokat panaszkodik az értetlenségre. Nagyon érdekes dolog egyébként újra olvasni, illetve egymás mellett elolvasni a Haldimon Évának írt Szabó Magda leveleket, és a Kertész Imre levelezését. Teljesen másképp látták a dolgokat, és én nekem, mint a 90-es években idealista, illetve nagyon fiatal, és emiatt idealista embernek nagyon tanulságos a dolgok két oldalát megtapasztalni, de mint kortársak azért ugyanazon az oldalon állnak most már a mi szemünkben, holott és ugyanúgy küzdöttek egyébként a nemzetközi elismertségért. Kertész Imrének is ugyanilyen körei voltak. Mindenkinek, aki egy kicsit is népszerű külföldön, megvannak ezek a körei, hogy mindenki él a gyanúperrel, hogy ez bizony lektőr. Engem nagyon felbosszant, ha Szabó Magdát lektőrnek nevezik egyébként, mert elképesztő irodalomtörténeti és szakmai tudás birtokában dolgozik. Nem tudom, hogy olvastam-e tőle rossz mondatot, hogy amit csinál, azt ő nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Tehát nem egy naív író, aki írom vers, ahogy jön, vagy írom szöveg, ahogy jön, hanem nagyon is több szintje van a dolgoknak az ő szövegeiben, verseiben. Szerintem az ő megítélését a nemzetközi sikere is befolyásolja. Eleve tényleg Magyarországon mindenki gyanús, aki egy kicsit is sikeres, de az is igaz, hogy az olvasókat viszont nem tudják elvenni tőle. Ez még egy jó 50 év, amíg ez helyre kerül, hogy hogyan értékeljük. Hát hiszen Jókai mekkorát vesztett a népszerűségéből, attól ő nem lett rosszabb író, esetleg a kor kifut alóla. Egyébként Szabó Magda esetében bizonyos szempontból ez jó is lenne, hiszen akkor ezek az erős női karakterek, a visszafojtott indulatok, a szenvedélyek, a női sorsok, az összecsapások, akkor azt mondhatnánk, hogy mögöttünk vannak. De mivel népszerű, nyilvánvalóan nincsenek mögöttünk ezek a fájdalmak a családi kötelékben, vagy az emberi kötelékekben. Úgyhogy most például olvastam, hogy feltették a kérdést egy női labban, hogy ki az a szerző, akit egymás után háromszor is, vagy életedben több mint háromszor olvastál. És Szabó Magda magasan vezetett. És ez akkor vissza is térünk ezzel a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy, vagy azt mondtad, hogy el kell olvasni őt többször is. És valóban van egy olvasat, amikor látjuk a felszínt, vagy látjuk a sztorit, látjuk az izgalmakat, utána van egy másik olvasat, amikor esetleg a didaxist, vagy a pedagógiát látjuk, és utána a harmadik olvasat, amikor látjuk, hogy mit ás alá. Mindig alá ás valamit. Elképesztően szubverzív. Nemrég olvastam egy nagyszerű könyvet Arany Jánosnak, a Arany János és a parodisztikus hagyomány, a Tarjány Eszter könyve. Elképesztő izgalmasan mutatja meg, hogy Arany hogy ásta alá a korának a mindenét. Tulajdonképpen, hogy micsoda lázadó volt az az ember, és hogy kinevette, hogy szurkálta, de mivel szelíd ember volt, és nagyon, nagyon kedves ember volt, nem vették igazán komolyan az ő lázadó robbanékonyságát. Szerintem Szabó Magdával is ez a helyzet. Azt gondolom, hogy mielőtt ítélkezünk, olvassuk el legalább háromszor. És ne csak kettelésből, hanem mi is legyünk olyan szubverzívek. Nyugodtan kérdőjelezzük meg egyébként, tehát nyugodtan menjünk neki magunkba, csak ne előbb mondjuk, hogy ilyen író vagy olyan író, mielőtt újraolvastuk volna.
Vagy csak, hogy annyit szeretnénk mondani, hogy azért ez szerintem még ma is így van, hogyha Magyarországon, akár csak itthon sokan olvasnak egy írót, vagy népszerűbb az átlagnál, akkor az biztos, hogy azért van, mert lektűrtír, mert sokan megértik, és az nem lehet valami igazán mély és komoly, ez engem mindig nagyon felháborít.
Ez egy ilyen kamaszos... Egyébként kamaszos dolog, mert a kamaszok szokták mondani, hogy fú, az öregek eladták magukat. Ugye Metallica, hát az már semmi, hát ez már kiárosította. Nem baj ez, nem baj ez. Jó, élő az irodalom tőle.
Engem még az a motivum érdekel nagyon, hogy említetted a beszélgetés elején, hogy ő nem alkudott meg szerinted semmiképp sem a rendszerrel, és hogy viszont ő maga beszélt arról a rendszerváltás utáni interjúban, hogy számára ez egy állandó teher vagy plusz kötöttség volt, hogy úgy kellett írnia, hogy itthon az még oké legyen, de nyugaton már oké legyen. Tehát ez a kettős regiszterbejátszás, ami egyébként, és most én például pont életemben először olvastam a Katalin utcát, és én teljesen le voltam tőle nyűgözve, és nagyon örülök, hogy most végre elolvastam. És abban is így ez nagyon látványos, hogy miközben teljesen egyértelmű történik, vészkorszak, és elviszik a zsidó szomszédokat, és ez egy komoly megrázkodhatás egész családra. Ha jól emlékszem, az egész regényben egyszer nincs leírva, hogy itt zsidókról van szó. Szóval mindenki tudja, de teljesen egyértelmű történik, és ez a fajta ilyen kicsit ilyen, nem akar, tehát itt semmilyen rosszat nem akarok erről mondani, nem elmosása, de hogy mondjuk ez a lebegtetése ezeknek a történelmi tényeknek, amiről nyilván 56 is előjön a regényben, és úgy jön elő, hogy igazából mindenki tudja, hogy miről van szó, de nincs leírva, hogy miről van szó.
Én ebben nőttem fel. Tehát én ezt nagyon ismerem. Kányádi Sándor egész életműve, vagy hát életművének jó része ilyen, amikor azt írta, hogy csak a fekete rigó maradt feketének, mondta Kányádi Sándor a gyerekversbe a napsugár lapja, én akkor azt mondták, hogy hú, micsoda rendszerellenes vers. Meg én láttam ugye a szamizdatot, pont Kányádi vers volt egyébként, ma már nem tűnik olyan lázadónak, de nagyon emlékszem, hogy remegni kezdtem annyira megrendelni, hogy ilyen létezik. Szabó Magda nem egy szamizdatszerző. Szabó Magda ilyen szempontból talán egyrészt ugye tehát azt akartam mondani, hogy ilyen szempontból talán a nőisége fontos, de Arany Jánosnál is megtörténik ugyanez a kódolás. Most, hogy Arany János megalkudott, nem alkudott, mit csináltak? Tehát kitámadja Arany Jánost? Azon kívül az is, hogy mennyire vagyunk harcos alkatok. Tehát, hogy Petőfi például egy rendkívül fejjel a falnak alkat volt, Vörös Martinak is neki ment a maga jól felfogott érdekében, de teljesen mindegy, vagy nem érdekében, de hogy mondjam, önmítosz teremtés, stb. De hogy itt alkati kérdés, de ilyen szerintem fontos volt neki, hogy megértesse magát, és hogy mindenkivel megértesse magát. Hogy ez megalkuvása, azt mindenki a saját vérmérséklete alapján eldöntheti. Tulajdonképpen most ez ugye megint előjött aktuális kérdések ezek, hogy mi a megalkuvás, de az egész magyar történelem tele van ezzel, hogy írhatunk-e szabadon, írunk-e, mit írunk-e, saját apánk, anyánk megérti-e, amit írunk, saját testvérünk megérti-e, amit írunk. Hogy írjunk úgy? Egyébként szerintem Szabó Magdánál ez nagyon fontos volt, hogy írjunk úgy, hogy a szomszédasszony is megértse, de mégse hazudjunk. Mégse tegyünk a kedvére, hanem megmondjuk. Érettségére egyébként feladták, tehát hogy nem véletlen, nagyon érdekes, hogy pont Szabó Magda az egyetlen női szerző Agatha Christie mellett, aki bekerül a kánonba az érettségébe most, a mai viszonyok között is, mert ő be tudta csomagolni a dolgokat, és itt van pont az a novellája került be érettségire egyébként, az Ezüst Golyó című novella, ami arról szól, hogy a titkot hogyan csomagolja be rétegekbe a nagynéni, és a végén nincsen semmi, hanem csak egy betű. És akkor ezen gondolkozik, hogy mi ez a betű. Ezt így megírni, hogy mindenki értse, és mégse értse senki, hogy beszéljünk róla, és gondolkozzunk róla, ezt tényleg csak Szabó Magda tudja. Hogy ennek mi a szubverzivitása, ennek sokféle rétege van, de annak mi a szubverzivitása, ezt mindenki eldönti a maga élettapasztalata szerint. Ez mind irodalomtörténeti és olvasói kérdés. Azt gondolom, hogy ugyanannyian olvassák most Szabó Magdát. Itt néhány könyvet elhoztam magammal, és látom, hogy ezek mind ilyen népszerű könyvek. Az egyikbe olyan jó, hogy beleírta, ez volt az utolsó, amit nekem dedikált. Pont a békekötés egyébként. Most nagyon érdekes, hogy ez a címe, tehát a megalkuvásnál kérdezem, hogy ugye Szabó Lőrinc különbéke, Szabó Lőrinc elindítja a sátán műremekei, és aztán jön a különbéke, na most megalkuszunk, nem alkuszunk? Szabó Lőrincnek egyébként másba is van vele, de tehát például ő egy olyan ember, akivel rengeteg haragom és vitám van, és mégis egy nagyon nagy író. Szabó Magdával nem ilyen típusú vitáim nincsenek, de itt azt írja, hogy Tannának már ősrégi szeretettel, és én ezt úgy szerettem, hogy ő meg Lator László engem Tannának neveztek, és egymástól teljesen függetlenül, és ennek nagyon örülök, úgyhogy ilyen szempontból nem irodalmi öreganyám, hanem irodalmi keresztanyám, és ezt ő sokkal jobban szerette, ezt a keresztanyai, és akkor megint visszatérünk ide, hogy varázsló, hogy a tündér, tehát a tündér keresztanyai szerepet az irodalomban, és nagyon figyelt arra egyébként, és ez is a békekötés kérdése, de most nem a hangjátékról beszélek, hanem a szóról, hogy nagyon figyelt arra, hogy őt szeressék. Tehát, hogy a fiatalokhoz úgy odafordult, ahogy felém odafordult, és szerintem ő tudta, hogy én ezért életem végéig híve leszek, mert úgy fordult oda, ahogy egy fiatal kollégához voltam 20-néhány éves, vagy 30, és úgy fordult oda, minthogyha mondjuk a lánya lennék, és nem csak felém, tehát egyszerű olvasókhoz is, nem csak író olvasókhoz fordult így oda. Ez azt hiszem, hogy a korábbi nemzedéknek, az úriemberek és úriasszonyok nemzedéke volt, akik még tudták az illemet, és tudták a társasági szabályokat. Úgyhogy ez is egy példakép számomra, nem tudom követni.
múlt héten beszélgettünk te meg én, és azóta gondolkodom azon, hogy mennyi mindent megtudhattam arról, hogy milyen egy írónak megtalálni a saját hangját, mert hogy tényleg talán olvasóként nagyon egyszerűsítve úgy gondoljuk, hogy jó, hát kijön az a hang, vagy nem jön ki az a hang, amit mi ismerünk. És hogy te ott beavattál minket ebben a beszélgetésben, abba, ahogyan ez a folyamat elkezdődött, és milyen stációi voltak, és itt megjelent két szerep is, két igazi, általad alkotott, egy férfi és egy nő hang, akiknek kötetei is jelentek meg, és te ezen kvázi idézőjelben gyakoroltál, és írtál, hogy aztán megtaláld azt a hangot, amit talán máig mi hallhatunk, vagy ismerhetünk. És ez elképesztően izgalmas volt nekem civilként hallgatni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt a beszélgetés vége felé, akkor hol van Szabó Magda ebben, benned, az írásaidban? Hogyan kell elképzelnünk nekünk, olvasóknak azt, amikor valaki azt mondja, hogy ő hatott rám, hatott az én hangomra, hatott az én pályámra?
Nagyon sokat tanultam férfi íróktól, tehát a kanonizált irodalomnak a nagy részét férfiak írták, bánatos, búbánatos tekintetű bajszos férfiak. Azért üdítő látni a komoly és elszánt tekintetű nőket is közöttük, tehát egyrészt van a szerepmodell, amit fontosnak tartottam, akár Gergely Ágnes, Takács Zsuzsa, Nemes Nagy Ágnes, és Szabó Magda természetesen. De másrészt pedig Szabó Magdának a korai dolgozata, most az is rajta van most már az interneten, meg lehet nézni, a római szépségápolásról írta a doktori disszertációját, ami egy kicsit irigylem, mert ő ugye úgy lett doktor, hogy tulajdonképpen az egyetemen végzett, és akkor ezzel ő át a doktor lett, én pedig végigcsináltam kínnal a keservel az 5-6 év egyetem doktori képzés, a többi nem kínnal a keservel, nagyon szerettem egyébként, életem legszebb időszaka volt a doktori képzés, de a római szépségápolás akkor még csak a címét ismertem, és az egyik karakterem, akit kitaláltam, az egy Fulvia nevű modell volt, egy divat manökennek hívták ugye régen, egy fotomodell, és ő minden fiktív levelében, amit a szerkesztőknek írt, hogy közöljék az ő verseit, a Szabó Magdára hivatkozott, mert Szabó Magda a római kori szépségápolásról írt, és Fulvia pedig Antik Metrumban írta verseit. Szabó Magda ugye latin szakosként nagyon jártas volt ebben, tehát próbáltam ehhez a hagyományhoz egy kicsit csatlakozni a játékos hangjaimmal is, hogy egyrészt a női témák, a klasszikusan női témák, másrészt pedig az Antik Metrum, ami most már ugye divatja múlt, és mégis divatos divatba hozni kérdés. Úgyhogy ilyen szempontból a játékosságomra is hatott Szabó Magda. Egyébként Szabó Magdának rendkívül jó humora volt, de nem volt egy játékos alkat. Tehát ez most csak ezen most elindul a gondolkodásom. Úgyhogy én ezeket inkább talán Vörös Sándortól, vagy az ő pszichéjéből, vagy az ő ilyen játékosságából eredeztetem. És akkor ezzel zárnám le itt ezt a gondolatmenetet, hogy vajon mi az, hogy Szabó Magdának a kezdettől fogva a hangja az övé volt. Tehát közli is egyébként itt a Vörös Marti tanulmánya elején egy egyetemista kori, tehát mit tudom én, 19-18 éves kori novelláját, ugyanerről a Vörös Marti helyzetről, tehát a hangja már megvolt. Azt mondta, hogy kihúzna innen-onnan pár jelzőt, a profizmusa most már azért javítana rajta, de ő olyan hangja, olyan hangon indult, amilyenen folytatta. És szerintem ez azért volt, mert őt hagyták beszélni gyerekkorában. Tehát akit komolyan vesznek, különösen az apa komolyan vesz, és hagyják beszélni, nem kényszerül egész életében hazudni, és megvan a hangja azonnal. Nekem költőként azért volt talán nehezebb, egyrészt az országváltás miatt, tehát ő is, ahogy Debrecenből elkerült, ilyen szempontból is nekem fontos, hogy én meg Kolozsvárról kerültem, tehát ott a hang megbicsaklik, hogy most melyik hagyományt folytatjuk. De nagyon fontos, hogy mind az irodalmi életben, mind pedig az életben a kezdetektől fogva komolyan vegyék az embert, és Szabó Magda ezt megtette a fiatalokkal.
Anna, nagyon köszönjük, hogy hogy mindenbe beavattál minket, és minden vendégünktől szoktunk kérni könyvajánlókat, mert hogy mi is, meg a hallgatóink is nagyon, nagyon szeretettel követik ezeket a könyvajánlásokat. Úgyhogy azt kérnénk, hogy három könyvet mondj kérlek, amit így bármikor bárkinek szívesen a kezébe adnál.
Ó, olyat nem tudok, mert én amivel készültem, az a Szabó Magdához kapcsolódó könyv.
Az még szuperem, nem akartam megkötni a kezedet, de hogy...
Igen, de semmiképpen nem mondjuk, hogy bármikor bárkinek. Megmondom miért. Mert olyan könyveket választottam most, amiben ugyanez a visszafolytott indulat, ami Szabó Magdában benne van, és ha Szabó Magdából ajánlhatnám, akkor az Ókút mellett feltétlenül ajánlom ezt a Vörös Marti tanulmányát. A Csekei monológ kötetben benne van az ő korai novellája, és az egész tanulmánya nagyon-nagyon fontos dolgokat mondott, ugye idősebb férfi és fiatal lány kapcsolatáról, a nőknek az alázatosságáról és szabadságvágyáról. Mondhatnám, hogy egy feminista tanulmány, anélkül, hogy ez különösebben hangsúlyozná. Tehát Szabó Magda diplomatikusabb volt annál, hogy a saját feminizmusát hangsúlyozza, viszont magát harcosnak és gaszkonyi legénynek tartotta. Haha, vajon miért? Nemes Nagy Ágnessel együtt, akik küzdenek, tehát páncélos nőnek tartotta magát, ennek minden velejárójával az önvédelem és a támadás egyformán fontos az ő életében, tehát Szabó Magdának ezt a hagyományát kerestem, és ehhez szeretnék kapcsolódni két könyvvel, két kortárs női könyvvel, és semmiképpen nem ajánlanám mindenkinek, hanem csak erős idegzetőeknek mind a kettőt. Az egyik Marta Nadi Edinának a Pubi című könyve. Ez a Pubi, ez egy lány, csak fiús és lányként így nevezik, és ez egy családon belüli bántalmazás történet, egy kamaszlány van benne, egy erős kamaszlány, ez egy első regény egyébként. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, hát most ugye köztudatba is került, és a másik pedig, amit most olvastam, tegnap fejeztem be, az Kis Judit Ágnesnek egy Nő alak szürke kontúrja című könyve. Ez aztán tényleg szókimondóan beszél a másik fajta bántalmazásnál még súlyosabb és hosszabb, de következményeiben hasonló erőszak történetről, amikor egy lánynak visszaélnek a naivitásával, és egyáltalán nem is tudok erről beszélni, de ő nem szemérmeskedik, és nagyon erős leírások vannak benne, ezért olyan embereknek, akik éppen ebben benne vannak, nem tudom, hogy merném-e ajánlani, de akik már túl vannak rajta, az nagyon fontos, hogy mind a két könyv mutat ki utat. És ebben a Szabó Magdai hagyományt követik, hogy az erő vezeti a kezüket, és a kiútkeresés vágya, nem pedig a tocsogás a fájdalomban, hanem a felemelkedés. Úgyhogy én azért nagy szeretettel ajánlom ezeket a könyveket.
Nagyon köszönjük, Anna, hogy itt voltál. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Két hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm!